Híreket hallottak. Kedves hallgatóink! A közmédia átalakítása miatt augusztus 15-ig a Kossuth Rádió frekvenciáin a Bartók Rádió műsora szól. Köszönjük megértésüket!
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Hit és hitetlenség. A kortárs filmek és a keresztény vallás. Hamarosan az Új Ember Katolikus Hetilap munkatársával, Baranyai Bélával beszélgetek a témáról. Olyan filmeket érintünk, mint az Érkezés, a Szárnyas Fejvadász, a Méreg vagy az Érzelmi Érték. Hol jelenik meg ezekben az alkotásokban az ember nyitottsága a transzcendens felé? Egyáltalán megjelenik-e? Műsorunk végén a vasárnapi Szentmise olvasmányát Antal Zsolt atya tolmácsolásában és magyarázatával hallgathatjuk meg. Hitetlenség. Kortárs filmek és a keresztény vallás. Ezzel a címmel írt cikket Baranyai Béla az Új Ember Katolikus Hetilapba. Azzal kezdi gondolatmenetét, hogy a sokat emlegetett szekularizáció, a modern ember hitehagyása tengernyi irodalmat szült már. De mi a helyzet a mozgókép, a filmek területén? A nyugati világ gondolkodását sok évszázadon át a kereszténység határozta meg. Európa kultúráját ennek ismerete nélkül nem is lehet megérteni. A látszat ellenére a keresztény vallás mind a mai napig jelen van a művészetben, így a filmekben is. Ha másként nem, pont a hiányával. Baranyai Bélát kérdezem. Aki akár az Új Embert, akár a Magyar Kurírt olvassa, rendszeresen találkozhat a neveddel filmes témájú, mozgóképes témájú cikkeknél is. És most nem olyan régen volt egy írásod, amiben a hit, hitetlenség témáját, tematikáját vizsgálod a kortárs filmekben. Hogy ez ennyire fontos számodra? Vagy mikor volt az, amikor elkezdtél tendenciákat felfedezni a filmekben, és azt, hogy na, erről érdemes lenne írni?
Tendenciákat elég régen felfedeztem a filmekben, mégpedig meg kell mondjam, hogy pont a lehető legnegatívabb oldalról, amikor azt vettem észre, hogy nagyon sok filmben, elsősorban a katolikus egyháznak a külsőségei egyfajta díszletként jelennek meg, mégpedig hát negatív díszletként, mondjuk egy Schwarzenegger filmbe ripityára lőnek egy templomot. Nyilván ez sok évtizeddel ezelőtt volt. Mostanában azt vettem észre, hogy azokban a filmekben, ami egyébként nagyon jó filmek, szívesen nézi az ember, művészfilmek, olyan megoldásokat használ, amit igazán filmesnek lehet tekinteni, tehát nem csak egy történetet mesél, esetleg az időben előre visszaugrál, hanem kifejezetten a filmes formanyelvet használja egyrészt, másrészt emberi történeteket mesél el, hogy abból egyszerűen hiányzik a hitnek minden oldala, tehát a külsőségek ugyanúgy hiányoznak, mint a mélyebb tartalom, az egyházi személyek sem jelennek meg, illetve azok az emberek, azok a főhősök, akik probléma elé kerültek, amikor ezt meg szeretnék oldani, akkor nem opció a hit, a vallás. Inkább pszichológushoz fordulnak, mint mondjuk egy paphoz, de ez már tényleg a non plus ultra.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Leginkább még talán az európai kortárs film az, ami úgymond gyúrja ezt a hagyományt, hogy legalább tematika szinten elő-elő kerülnek ezek, amikről beszéltél, de az is biztos, hogyha elmegyünk moziba mondjuk nem ilyen művészfilmekre vagy szerzői filmekre, hanem olyan többségében amerikai filmekre, amiket általában vetítenek, ott, hát ahogy te is mondtad, hogy nagyítóval kell keresni ezeket a tartalmakat. Nyilván azért fölmerül
kérdésként az, mit nevezünk transzcendensnek, mik a hit mélyebb rétegei. Lehet ezeket úgy megkapirgálni, hogy közben a kereszténység vagy Isten nem kerül szóba. Például transzcendense bármilyen módon mondjuk a szárnyas fejvadásznak a végső jelenete. Kapirgál-e ilyen rétegeket? És ez nyilván egy kicsit függ a befogadótól is, de azt látom, hogy nagyon igaz az a tendencia, amiről beszélsz, hogy ha előkerül is egyáltalán, hogy egy kortárs film szereplője a lelkével foglalkozzon, akkor esetleg pszichológus. Sok esetben előfordul az, hogy, és erről is lehet beszélni, hogy ez jó, nem jó, látom azt, hogy mintha egymás által, kapcsolatok által gyógyulnának az emberek, akár a művészet szerepe is itt előjön. De hogy valami mélyebb réteg, az mégiscsak hiányzik innen. De ezt hogy fognád meg? A transzcendens rétege ezeknek a filmeknek az szerinted teljesen eltűnt, vagy nyomokban felfedezhető?
Ez érdekes kérdés, főleg úgy, hogy a szárnyas fejvadászt említed, még akkor is, hogyha az eredeti szárnyas fejvadász már elég régi, viszont nem annyira régen megcsinálták, ugye elkészült a második rész, mégpedig azért, mert az észrevehető szerintem, hogy fura módon a sci-fik, azok, most a sci-fit tényleg az eredeti értelmében véve, amelyek talán a legjobban a transzcendens felé nyitnak. Mégpedig azért, mert az igazán jó sci-fi az valójában igazán koncentráltan az emberrel foglalkozik. Ugye az Ex Machina történet az tényleg erről szól, hogy kicsoda az ember, sci-fi jelleggel elmesélve, de az azt vizsgálja, hogy kicsoda az ember. Ez is, amit említettél, a szárnyas fejvadász, az főleg az első része ebben foglalkozik, és ez az utolsó jelenet, ez valóban filmtörténeti, ha szabad ezt mondani. Viszont az, hogy a többi filmben, tehát más filmekben azért nem jelenik meg, mert a sci-fi, ezek a jó sci-fik fölfele nyitnak. Azok a filmek, amik még akár, ahogy mondod, szerzői filmek vagy művészfilmek pedig lefelé. Mégpedig sokszor nagyon-nagyon lefelé. Tehát a tragédiát, a traumát, a veszteséget mesélik el. Jó esetben egyébként a gyógyulás is ott van valahol, az amerikai filmekben inkább, mert ott nem nagyon szeretik azt, hogyha nem jó a vége a filmnek. De egyébként szerintem egész egyszerűen erről van szó, hogy az emberi tragédiát az európai film pláne azt akarja elmondani. Tehát minthogyha egyszerűen arra lenne nyitva, hogy milyen szörnyűségek történtek, vagy történnek az emberi életébe. Persze vannak kivételek, nyilván itt most, ez egy, azt mondanám, még csak azt sem lehet mondani, hogy tendencia, ez inkább a személyes benyomásom nekem is, csatlakozva ahhoz, amit mondtál, de ez tényleg nagyon érdekes. Az Érkezés például, hát az Érkezés című sci-fi, hogyha valaki azt megnézi, akkor úgy megy nagyon mélyre az emberi létezésbe, hogy egyszerre fölfele is húzza a nézőt. Ugye ott a főszereplő, mint kiderül a film végén, tulajdonképpen úgy vállalja el azt, hogy szülessen egy gyermeke, hogy tudja, hogy mi lesz a sci-firől van szó természetesen, hogy tudja, hogy mi fog történni vele. És hogy ez, amikor az ember megnézi, akkor ez a nézőt is fölfele húzza.
Kortárs filmek és a kereszténység kapcsolatáról beszélgetünk Baranyai Bélával. Ha nekem kellene egy tendenciát mondanom a kortárs filmekről, akkor én mindenképpen azzal kezdeném, hogy elborítanak minket, most nem próbálom nem pejoratíven mondani, de hogy elborítanak minket, rengeteg traumafilm van. Ahogy te is mondtad, hogy most csúcsra járatódtak ezek a filmek, amik a bennünk lévő fájdalmakkal, veszteségekkel foglalkoznak, akár családi, generációs traumákkal. Most a legutóbbi néhány hónapja rendezett Oscar gálán, az Amerikai Filmakadémia gáláján is több ilyen film volt, ami akár a traumákkal, akár a lelki dolgokkal, érintőlegesen kereszténységgel foglalkozott. Nagyon érdekes, ahogy például az Érzelmi érték című filmben ott nagyon erőteljesen előkerül ez, hogy egyrészt a művészet gyógyító hatása, de ugyanakkor, és a filmet rendező úriember korábbi filmjeiben is előfordult az, hogy foglalkozik érintőlegesen a kereszténységgel, vagy a hitnek a mélyebb rétegeivel, de az az emberben benyomása, hogy mintha ez az egész, amit mi kereszténységnek nevezünk, akár a Thelma című filmjében is, hogy mintha egy egzotikum lenne, ami valahogy itt maradt az elmúlt évszázadokból, és nem nagyon tudunk vele mit kezdeni most, 2023-ban, 2020-as években. Az Érzelmi értékben is az pozitívum, hogy a szereplők egymásra találnak, hogy a filmkészítés, a művészet által közelednek egymáshoz, sebek gyógyulnak be, de hogy amikor előkerül mégiscsak az imádság, vagy valami transzcendens dimenzió a filmben, akkor az mintha az elmúlt évek, évszázadok tévedése lenne, mintha valami lenne, ami hát azt meg kell haladni.
Valóban, ugye azért ez egy skandináv felvetés ez a film, és hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a tendenciája igazán, vagy merre vezet a kereszténység útja, hát sajnos negatív értelemben, akkor a skandináv filmek, művészet általában ezt megmutatja. Tehát, hogy nem kell feltétlenül abba az irányba mennünk, de könnyen juthatunk oda. Ha szabad egy társművészetet felhozni, már csak azért is, mert hiszen nagyon sok film regényből, novellából készül, hogy Karl Ove Knausgård regényei most nagyon népszerűek. Most az a sorozata, ami a magyar olvasók kezébe került, annak az első kötete a Hajnal csillag, ami azért érdekes, mert ha már a transzcendensről beszélünk, a transzcendens ott van valahol, amit ez a mágikus realizmusnak nevezett stílusban ott rejlik, mondjuk így. És ahogyan ő például előveszi az evangélikus hitet, vallást, annak a szerepét, az egyik szereplő egy lelkésznő, konkrétan temetési szertartás is benne van a könyvbe, és ennek a könyvnek a nagyon fontos témája a halál. És az egyik szereplő, aki egy esszét ír erről, úgy egyébként megjegyzi, hogy milyen érdekes lenne megkérdezni egy lelkészt, hogy mi a véleménye a halálról. Tehát, hogy azt gondolnák, hát ha valaki igazán tud erről valamit mondani, az a vallás, a hit, egy pap vagy egy lelkész, és ilyen mellékesen jön elő. Mindenki más fontosabb, tehát a filozófusok, a misztikusok, már most inkább úgy értem, hogy a miszticizmus is fontosabb, a halott látó, már mindenki többet tud a halálról mondani, mint a hit, meg a vallás, vagy a kereszténység. Az fontos szerintem figyelembe venni, hogy az európai, egyébként szerintem az Egyesült Államok beli sem, tehát az amerikai film sem tudja kikerülni azt, hogy a kultúrának egy nagyon fontos alapköve, amire épül az a kereszténység. És éppen emiatt olyan váratlan helyeken jön elő, amit esetleg maga az alkotó sem gondolt, csak kénytelen belevenni. Vagy akkor, amikor te értelmezni akarod a filmet, vagy az adott, vagy akár egy regényt, akkor magad fogod belevenni, hát, vagy képzőművészetet belerakja valaki valamilyen módon a filmjében, ilyet is láttunk már. Tehát valóban ott van, hogy kimondva kevésbé, de kimondatlanul valami háttérként ott van ez. Szabad akkor itt befűznöm a Méreg című filmet, ami azért érdekes, mert szinte konkrétan illusztrálja azt, amiről beszélünk. Ott a férj és feleség találkozik, illetve jobban mondva, mert nem élnek együtt, ennek egyszerűen az az oka, hogy meghalt a gyermekük, és abban a temetőben, illetve abban a környezetben találkoznak ismét, ahol el van temetve. A története az a kettőjük kapcsolata, viszonya, hogy vannak egymással, hogy a traumát, ahogy említetted, hogyan dolgozzák föl, mit kezdenek a gyásszal egymással, nagyon jól és érzékletesen megmutatja. És amikor az ember nézi a filmet, 10., 20., 30. perc után egyszer csak észreveszi, hogy de nézzük már meg, hogy milyen környezetben vannak. Hát a temető tele van keresztekkel, ott téblábolnak, jönnek-mennek. Ott van egy temetőkápolna, kereszt, ott van a korpusz. ott vannak azok az ismert szimbólumok, ami egyébként egy keresztény templomban ott vannak. A film vége felé pedig elindulnak beszélgetve, úgy tűnik, hogy a kettejük kapcsolata valahogy mégiscsak összerendeződik, vagy legalábbis eljut egy fajta nyugvópontra, és akkor látjuk, hogy egy keresztúton mennek. De, és ez az érdekes, egyik szereplő sem reflektál arra, ami körülveszi. Egyáltalán nem. Tehát ez csak a néző látja. A történet nem erről szól. Ha valaki a forgatókönyvet olvasná csak magába, akkor nem tudná ezt a dimenziót behúzni, viszont a filmben ott van. És van ennek egy nagyon érdekes jelenete, amikor kívülről mutatják ezt a bizonyos kápolnát, bent van a nő, az anya, azt látjuk, hogy a korpusz felé fordul, kinéz az ablakon, és közben esik az eső, és csorog le a víz. Tehát, hogy ennél jobban semmi nem mutathatná meg azt, hogy miről van itt szó. Ott van igen a trauma, a gyász, az emberi létezésnek egy fontos része, és csak díszlet minden, ami ugyanakkor meg, de ott van díszletként, viszont ott van. Az nem tűnt el. Tehát mondanám azt, hogy kicsit olyan, még csak azt sem mondom, hogy olyan, mint egy múzeum, hogy csak nézegetik. Mert ők még csak nem is nézik, hanem csak körülveszi őket. És az európai ember ugyanígy van a kereszténységgel, hogy miközben nem vesz róla tudomást, de az veszi körbe.
Nagyon sok filmalkotásnál érzem ezt, hogy így nézünk egymásra, van a tükör-effektus, az alkotók szokták mondani, hogy hát én csak tükrözöm azt, amit látok a társadalomban. És persze én erre azt tudom mondani, hogy igen, fontos tud lenni ez a hang is, amikor tükrözünk, megmutatunk valamit, az tud olyan erővel hatni a nézőre, hogy az esetleg elindít valami pozitív változást. De ugyanakkor meg azt is látom, amit Deme László professzor úr nagyon sokszor elmondott nekünk, hogy nem csak a tükör effektus létezik, hanem mindig létezik a prizma effektus is, és hogy minden filmben ez a fajta szemlélet jelenik meg, amiről te is beszéltél. Ez eredményez egy olyan állapotot, amit most te is szerintem nagyon pontosan fölvázoltál, hogy nézzünk egymásra, hogy akkor most mit kéne csinálni. Itt vannak a traumáink, nehézségeink, mintha a kereszténységgel nem akarnánk foglalkozni, mert az elmúlt évszázadokból valamiért itt maradt közöttünk, de hogy akkor egyébként meg akkor mi az, ami összeköt minket. És még itt a végére, hogy ha esetleg néhány olyan filmélményedet az elmúlt évekből esetleg meg tudod osztani, ahol viszont azt érezted, hogy igen, hogy sikerül e felé a mélyebb rétegek felé, a kohézió felé, az egység felé, Isten felé lépni. Melyek voltak azok, ha voltak ilyenek?
Nem tudok most erre a kérdésedre válaszolni, mert egész egyszerűen neki kellene állnom valóban gondolkodni és végigvenni ezeket a filmeket. Viszont arra reagálnék, amit mondtál. Fontos valóban ezeket főleg a magyar filmekkel kapcsolatban úgy neveztem el magamba, hogy közérzett filmek. Tehát amikor valóban nem tükröt tart csak a rendező, hanem valójában, ahogy te is mondod, prizmát keresztül nézi, vagy valamilyen szemüvegen keresztül nézi a valóságot, azt a valóságot pedig úgy adja el, hogy neked is így kellene magad érezni. Ezt semmiképpen nem tartom jónak. Az sokkal érdekesebb lenne nyilván, hogyha megjelennének olyan rendezők, akik magas szinten, magas színvonalon tudják bármilyen módon reagálni, reflektálni arra, amit mi kereszténységnek, hitnek, vallásnak, transzcendensnek, Krisztusinak mondunk, az emberi élet középpontjának mondunk. Úgy viszont már lehetne keresgélni a filmek között, amit egzisztenciális filmeknek lehet nevezni. Nem minden filmnek van egzisztenciális olvasata. Nagyon érdekes Nolannek sok érdekes filmje van, amit profi módon megcsinál, de nála is lehet azt érezni, hogy van olyan film, ami csak érdekes, és van, ami pedig valami mást is megnyit. Annak idején a Három óriás plakát Ebbing határába című filmről én egy filmklubba beszéltem, azt vettem észre, hogy mindenki formai szempontból értékeli a filmet. Ki akarták találni, hogy mi lesz a végén, beszállnak az autóba a szereplők, és ott mi történik, és akkor egy idő után azt vettem észre, hogy mérges leszek. És egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy ez a film egyetlen dologról akar beszélni, és én úgy gondolom, hogy ez is valahol nevezhető transzcendensnek. Hogy van egy anya, aki azt mondta a lányának, hogy inkább hallj meg, a lány elment és meghalt. És hogy ez a, hogy ő tulajdonképpen az egész filmnek ez a, ez a lényege, hogy föltesz óriás plakátokat felelősségre vonva a sheriffet, hogy ugyan már miért nem találta meg a tettest, de valójában ezek ilyen óriás kiáltások. Üvöltés, ez az egész film egy gyorsbeszédű anyukának a története, aki valójában üvölteni szeretne. És sok ilyen film van, amiben van egy ilyen vonatkozás, hogy sztori, és megtaláljuk-e azt, ami egzisztenciális, ami rólunk szól. És én szerintem már sokszor ez elég, hogyha találunk ilyet. Az említett érkezés is azt gondolom, hogy ilyen, egzisztenciális. Illetve hát a Kafarnaüm, ami ugye borzasztó megnézni az egész filmet, de olyan mélysége van annak, hogy hiszen az is egy transzcendens kérdés, egy hívő ember is felteszi azt a kérdést, hogy valahova születtem, és az mennyire határoz meg engem. Milyen mértékben itt van egy fiú, aki ugye a Közel-Keleten születik, és borzasztó élete van, és beperli a szüleit azért, mert megszületett. Hogy juthat el valaki ide? És ugyanakkor pedig nyilván nem arról szól, hogy az ő nyomorában elmerüljünk, hanem az, hogy ez visszacsatolás megtörténik-e, hogy az én életemben ez hogy van meg, illetve tehetek-e, és kell-e tennem valamit az ellen, hogy ilyen ne lehessen, hogy egy fiú a saját létezését kérdőjelezze meg. Számon kérve nem csak a szüleit, bocsánat, Istent is számon kéri. És akkor itt egyszer csak úgy jelenik meg a transzcendens, hogy a néző szemüvegén keresztül jelenik meg, hiszen lehet, hogy az, aki készítette a filmet, abban egyáltalán nem volt ott. Tehát nem csak arról van szó, hogy a rendező mondjuk milyen szemüveget vett föl, és akkor mit akar nekem elmesélni, hanem az is, hogy én milyen szemüveget vettem föl, és képes vagyok-e egy műalkotásra így rátekinteni.
Baranyai Bélával, az Új Ember munkatársával beszélgettem. Az évközi 16. vasárnap következik. A Szentmise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselni. Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak. És mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek fel téged. De fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! A mai napon a vasárnapi, az évközi 16. vasárnapi olvasmányt olvastuk a bölcsesség könyvének 12. fejezetéből. Isten dicséretét zengi, magasztalja hatalmát és elismeri az emberekért végzett nagy tetteit. Hiszen Isten az Úr mindenkinek gondját viseli, igazságosan ítél, mindenre figyel, uralkodik mindenen, és vigyáz azokra, akik veszélyben vannak. A bölcsesség könyvének ez a részlete személyesen szólítja meg Istent. És ez itt, az Ószövetségben rendkívül ritka és különös, hiszen sok helyen erőszakkal, pusztítással találkozunk. Ám itt Isten tetteinek dicsérete szól. A könyv megszólítja Istent, személyes hangvétellel fogalmaz. Kérést fogalmaz meg, és elismeri Isten minden hatóságát. Előremutatóan erényeket fogalmaz meg, amelyek az emberek számára példamutatóak lehetnek, és amelyek segítségével haladhat célja felé az ember. És ez elgondolkodásra adhat okot számunkra. Mi vajon szoktunk-e ilyen személyesen imádkozni Istenhez? El tudjuk-e ismerni az ő hatalmát, minden hatóságát, gondoskodását az életünkben? Szoktuk-e sorolni az ő tetteit, műveit az életünkkel kapcsolatban? Azt gondolom, mintául is szolgálhatnak a bölcsesség könyvének szavai számunkra, hogy hogyan is kell megszólítani Istent. Bár majd az evangéliumban halljuk, hogy Jézus a mennyek országáról beszél. De már itt, az Ószövetségben is tanúi vagyunk annak, hogy az emberek kérik, Isten pedig megadja a bűnök bocsánatát. Ez pedig azt jelenti, hogy igazságos, de irgalmas bíró is az Úr, aki hosszantűrő, könyörülő, hűséges és türelmes. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy Te megadod gyermekeidnek, amire szükségük van. Köszönjük, hogy gondunkat viseled, hogy Te vagy a mindenható, rólunk gondoskodó Úr, akit megszólíthatunk, aki közel vagy hozzánk, és személyesen szólsz hozzánk. Kérünk, árazd ránk kegyelmedet, amellyel vezetsz minket, hogy mi, akik tévelygünk, akik olykor eltávolodunk tőled, a Te segítségeddel visszataláljunk hozzád, hiszen csak benned lehet életünk. És ahogy a zsalozsmában imádkozzuk, kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.